Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő Szatmári Katalin nevében is. Én Farkas Dávid vagyok. Ez az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A közel-keleti konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború friss fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy a kormány nem engedi, hogy Magyarországot is beszippantsa a NATO háborús őrülete. Erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Prágában a NATO informális külügyminiszteri ülése után. Az ukrán hadsereg ezentúl oroszországi célpontokat is támadhat amerikai fegyverekkel. Részletek Kalapos Mihálytól.
Szijjártó Péter szerint a háború gyors vonata kifutott az utolsó előtti állomásról. Egyetlen vészfék maradt, hogy az európai parlamenti választáson az emberek, köztük a magyar választópolgárok is világossá teszik a kormányaik számára, hogy nem akarnak háborút, mondta a miniszter.
Majdnem minden egyes felszólalással újabb veszélyes ötletek kerültek napirendre. Ugye bejelentése került, hogy amerikai fegyverekkel az ukránok célbe vehetnek oroszországi célpontokat, az, hogy nyugati kiképzőket küldjenek Ukrajnába. Ez is úgy hangzott el, mint egy teljesen mindennapos vélemény. Majdnem mindenki újabb és újabb fegyverszállítmányokról, még több fegyverről, még több pénz fegyverekre költéséről beszélt, és sajnos felmerült az a javaslat is, hogy küldjünk egy magasrangú NATO képviselőt Kijevbe.
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta azt is, hogy az Észak-Atlanti Szövetség a hosszú távú pénzügyi elkötelezettségen is dolgozik.
Jelenleg a javaslat az, hogy 16 ezer milliárd forintot kellene összerakni évente. Természetesen jeleztem, hogy Magyarország a kötelező pénzügyi részvételt csak abban az esetben fogadja el, amely a washingtoni szerződés szerint a NATO alapvető működéséhez tartozó funkciókat illeti. Ez pedig, hogy Ukrajna katonai képességeinek növelése érdekében pénzt rakjunk össze, ez nem tartozik a NATO alapvető céljai közé. Mert a NATO az egy védelmi szervezet, a NATO-t nem támadta meg senki, egyetlen NATO tagországot sem támadott meg senki.
Szijjártó Péter szerint ez a küzdelem egyre nehezebb.
Gyakorlatilag mindenki egyetértett a NATO ukrajnai missziójának elindításával rajtunk kívül. Ketten voltak még, akik a diplomácia jelentőségét is hangsúlyozták, de magával a misszióval kapcsolatban nem fogalmaztak meg elutasító véleményt. Magyarország ebből a háborúból ki akar maradni, és nem engedjük, hogy ez a háborús őrület minket is beszippancson.
A tárcavezető elmondta még, hogy egyedüliként képviselte azt az álláspontot, hogy ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása.
Ahhoz, hogy a NATO engedélyezi Ukrajnának az általuk szállított fegyverek használatát orosz területen, a NATO tagok nem válnak a konfliktus részévé, jelentette ki Jens Stoltenberg, az Észak-Atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára, a NATO külügyminiszteri tanácsának informális ülésén Prágában. A cseh külügyminiszter szerint mindent meg kell tenni azért, hogy a NATO ajtaja nyitva maradjon új tagok előtt, beleértve Ukrajnát is. Kis Balázs tudósítása.
A cseh fővárosban megtartott informális külügyminiszteri tanácskozás legfőbb célja a NATO-washingtoni csúcstalálkozójának előkészítése. Jens Stoltenberg főtitkár szerint a szövetségesek a háború 2022-es kezdete óta elfogadták, hogy fegyvereiket legitim célpontok elleni támadásokra is be lehet vetni. Ezért nem tartja újdonságnak a NATO fegyverek oroszországi alkalmazásának kérdését. Megismételte, hogy Kijevnek joga van az önvédelemre, tehát az orosz területen lévő legitim célok elleni támadásokhoz is. Oroszország saját területéről támadja és ágyúzza Ukrajnát, ezért Ukrajnának képesnek kell lennie reagálni erre, ez része az önvédelemhez való jognak, szögezte le Jens Stoltenberg. Arra a kérdésre, hogy nem aggódik-e a konfliktus így módon történő eszkalálódása miatt, azt válaszolta, hogy Oroszország maga terjesztette ki a konfliktust, azzal, hogy egy idegen országot szállt meg, és a múlt héten új frontot nyitott. Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az invázió napján egy beszédében azt mondta, következményei lesznek annak, ha valaki fegyvert ad Ukrajnának. Ezt mindig megismétli, amikor a szövetségesek bejelentik, hogy újabb szállítmányt küldenek Kijevnek. Ukrajnának viszont joga van az önvédelemre, ez nem teszi a NATO tagokat a konfliktus részeseivé, mondta Stoltenberg. A főtitkár úgy vélte, hogy a NATO-nak nagyobb szerepet kellene játszania a biztonsági rendszerek Ukrajnába küldésének koordinációjában, valamint a kezelő személyzet kiképzésében is ukrán területen. Ján Lipavský cseh külügyminiszter teljes mértékben egyetért a NATO főtitkárral abban, hogy Ukrajna számára biztosítani kell a kiszámíthatóságot. Mint mondta, a cseh lőszerbeszerzési kezdeményezés is akkor indult, amikor lőszerhiány volt, hasonlóan a német kezdeményezéshez, amikor légvédelmi rendszerekből és rakétákból volt hiány. A cseh diplomácia vezetője szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a NATO ajtaja nyitva maradjon új tagok előtt, beleértve Ukrajnát is. Ján Lipavský azt javasolta, hogy készüljön egy közös NATO stratégia az orosz agresszió megfékezésére. Egy olyan stratégia, amely nem csak adhok megoldásokat szül, hanem egyértelmű üzenetet küld Putyinnak, hogy a birodalmi beavatkozással kapcsolatos számítása nem fog működni, szögezte le a cseh külügyminiszter. Hozzátéve ő is egyetért azzal, hogy Ukrajnának joga van az olyan katonai akciókhoz, amelyeket Oroszország területén hajtanak végre. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének legújabb elemzése szerint Magyarország biztonsága Csádban kezdődik. Kalapos Mihály a szerzőt, Marsai Viktort, a Migráció Kutató Intézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját kérdezte.
A Száhel térsége mind Európa, mind pedig Magyarország számára felértékelődött. Egy globális faluban élünk, és azt látjuk, hogy a Száhel térség ez gyakorlatilag Európának a kiskertje, és azok a problémák, kihívások, amik itt jelentkeznek, ezek pillanatokon belül elérik Európát. Legyen szó az irreguláris migrációról, vagy akár a terrorcsoportoknak a tevékenységéről. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amennyire lehet Európa hozzájáruljon ennek a meglehetősen instabil és humanitárius válságokkal terhelt térségnek a stabilitásához. Plusz egy nagyon fontos szempont, hogy hát ez nem csak Európa ügye, hanem az elmúlt években egy nagyon komoly geopolitikai versenyfutás indult a régióért, amelyben olyan hatalmak jelentek meg, ugye például Oroszország, amelyek egyértelműen európai riválisai, és nagyon erős lépéseket tettek annak érdekében, hogy kiszorítsák innen az európai szereplőket. Ugye ebben a kontextusban Csád nagyon fontos, mert gyakorlatilag szinte az egyik utolsó bástya maradt a régióban, amely még megtartotta a nyugati orientációt és jó kapcsolatokat ápol a nyugati fővárosokkal, ugye mindenek előtt Párizzsal, de ugye azt is látjuk, hogy a franciák erőforrásai sem végtelenek, miközben Csádban egy nagyon kiterjedt humanitárius válságot látunk, elsősorban a szudáni polgárháború következményeként, másik oldalról pedig a Csád-tó medencéjében tevékenykedő terrorcsoportok miatt, tehát minden segítségre szükség van. És a Magyar Honvédség az elmúlt évek haderőfejlesztési, személyfejlesztései és egyéb programjai kapcsán gyakorlatilag most jutott el arra a szintre, hogy a hazától távol egy ilyen stratégiai környezetben is indítani tudjon egy missziót, ami ugye ráadásul eltérően az elmúlt évtizedekben megszokott koalíciós műveletektől, a szövetségesekkel koordinálva, de önálló magyar vezetés, tervezés és megvalósítás mellett fog majd szerepet játszani Csádnak a megóvásában.
Ez a magyar szerepvállalás azonban nem csak katonai szerepvállalás, ugye?
Így van, ez egy nagyon fontos fejlődés az elmúlt éveknek, évtizedeknek, és egy nagyon fontos tapasztalat vagy tanulási folyamata az afganisztáni nem túl sikeres szövetségési szerepvállalással összehasonlítva, hogy ugye mindenki rájött arra, hogy azok a problémák, amelyek mondjuk fegyveres csoportok formájában a politikai és katonai szférában megjelennek, ezek mélyén nagyon sokszor társadalmi és gazdasági kihívásokat találunk. Az úgynevezett ugye 3D koncepció, ugye az angolból átvéve, ugye a diplomácia, a fejlesztési támogatás és a védelem, ugye a katonai komponens, ezek kéz a kézben járnak az elmúlt évek misszióiban, ugye nem csak magyar részről, hanem ugye a szövetség többi tagja részéről is, mert ugye amellett, hogy nyilván a biztonsági helyzetet amennyire lehet stabilizálni kell, de azokkal a kiváltó okokkal is foglalkozni kell, amelyek a fegyveres konfliktusokhoz vezetnek. Ugye Csádban jelenleg most már közel 2 millió külső és belső menekült van, akiknek az ellátása óriási terhet jelent a világ egyik legszegényebb országa számára. Miközben azért az országban nagyon komoly mezőgazdasági, bányászati egyéb kapacitások vannak, amelyeket sokszor a lakosság azért nem tud kihasználni, mert például ugye a dzsihadista csoportok miatt nem tud kimenni egyébként a földekre termelni. vagy nem állnak rendelkezésre azok a minimális erőforrások, amelyekkel fenntartható befektetéseket lehetne ösztönözni. Ugye ez az, amiben ugye más külső szereplők mellett ugye Magyarország is, ugye itt a Hungary Helps ügynökségre kell gondolni, amely már állandó irodát nyitott Dzsaminában, a csádi fővárosban. Ugye ezen keresztül szeretne Magyarország segíteni. Nyilván senkinek nincsenek illúziói, nem mi fogjuk önmagunkban megmenteni Csádot és megmenteni a Száhel térséget, de itt minden egyes euró, most használjuk ezt a pénznemet, amit a térségre fordítunk, ez többszörösen meg tud térülni, és hogyha a magyarok csak mondjuk 50 vagy 100 ezer ember ellátását tudják biztosítani ebből a 2 millió menekültből, aki odaérkezett, ezzel már nagyon nagy szolgálatot tesznek az országnak és a régiónak, és ugye a nap végén Európának és Magyarországnak, mert akkor a helyiek azt fogják látni, hogy van remény, van holnap, van esély arra, hogy rendeződjön a helyzet, és nem azon fognak gondolkodni, hogy vagy csatlakozzanak valamelyik fegyveres csoporthoz vagy terrorszervezethez perspektíva hiány, vagy elinduljanak Európa fele.
Az Európai Bizottságnak kizárólagos joga van uniós jogalkotás kezdeményezéséhez. A rendes jogalkotási eljárásban pedig az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia a döntést, mondta Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferense. Rajnai Gergely, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezető elemzője, az Inforádió Aréna című műsorában hozzátette, hogy európai szinten nagy jelentősége van az informalitásnak. A riporter Externe Tibor.
A döntés az a tanács, a bizottság vagy a parlament között hogy imbolyog? Hogy kell elképzelni? Mi a története?
Most jelenleg úgy néz ki, hogy a bizottságnak van kizárólagos joga ahhoz, hogy jogalkotást kezdeményezzem. És azt követően, ha az úgynevezett rendes jogalkotási eljárás keretében tárgyalják, tehát ez a szakpolitikák legnagyobb hányada, akkor azt követően az Európai Parlamentnek és utána a tanácsnak is jóvá kell hagynia az adott kezdeményezést, hogy hatályba tudjon lépni. Ez most így néz ki, de nem volt mindig így, az Európai Parlament konzultatív testületként kezdte, a kezdetektől fogva létezik, de ez a konzultatív testület azt jelentette, hogy ő döntést nem hozhat, tehát nem hozhatott döntést egy-egy kezdeményezésnél.
Nem volt olyan aktus benne, ami döntésnek lehetne nevezni.
Így van. Igen, hanem kizárólag ott is már megvolt, hogy a bizottság kezdeményez, és a tanácsnak kellett döntést hozni. Vagy minősített többséggel, vagy egyhangúan, az területtől változott, és az évek során ezt a minősített többségi döntéshozatalan első területek számát növelték, ugye az egyhangúság rovására, és az elmúlt évek alatt, ugye az úgynevezett szerződés módosítások során az Európai Parlament hatáskörét növelték. És ennek az lett az eredménye, hogy a Maastrichti szerződés vezette be az együttdöntési eljárást, Lisszaboni szerződés óta rendes jogalkotási eljárásnak hívjuk. A lényeg, hogy az Európai Parlament társjogalkotó. Ugye azért volt szükség, hogy az unió demokratikus legitimitását erősítsék, hiszen az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül választott intézmény az Unióban, és abban bíztak, hogy ha ön több hatáskört kap, akkor az egész Európai Uniónak a legitimitása az növekszik, erősödni fog.
Ki küzdötte ezt magának az Európai Parlament, vagy a másik kettő belátta, hogy ez így lesz jó, mert akkor a legitimitás az masszívabbnak tűnik majd.
Szerintem ez közös gondolat volt, tehát ezért a nemzeti politikusok is egyébként, főleg a 90-es években, de még a 2000-es években is, amikor ez a sok szerződés európai alkotmány tervezett volt, akkor azért az volt a gondolat, hogy itt ezt tényleg egyre szorosabbá kell fűzni, ugye leomlott a berlini fal, most már itt az Európai Unió tényleg egész Európára ki kell törni, ez a bővítés is, és mélyítést is jelentett, és hogy ennek kell egy demokratikus legitimitás, hogy ne tényleg valami nemzetek fölött lebegő intézmény legyen, bürokratikus intézmény. Viszont szerintem, amit érdemes még kiemelni ebbe a döntéshozatalban, hogy ez a bonyolultság, hogy nagyon sok intézménynek beleszólása van, és azoknak is van különböző szintje, tehát a parlament sem egy egységes valami, ott is vannak bizottsági döntések, mármint hogy parlamenten belüli munkabizottságokról beszélek, és a bizottság is azért nagyon nagy intézmény, aminek nagyon sok alintézménye van, a tanácsról már nem is beszélünk, amit a tagállami érdekeket képvisel, és akkor ott vannak a tényleg bonyolult EU-s jogszabályok, hogy az informalitásnak nagyon nagy jelentősége van az európai szinten. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy tényleg van ez a sok lépés, amit végig kell menni egy javaslatnak, hogy európai szintű rendelettörvény legyen, hanem azért az is fontos, hogy vannak informális kapcsolatok, amiket politikusok építenek, akár tagállami politikusok is európai szinten, de az európai politikusok egymásra is. Ebből a szempontból is, hogy sok helyen vannak az európai intézmények, Frankfurtban is vannak intézmények, ugye Strasbourg és a Brüsszel közötti ingázás is, ez megnehezíti ezeket az informális kapcsolatoknak valamelyest a fenntartását, és az tovább nehezíti, hogy sok európai szintű politikus ugye nemzeti szinten is politizál, és ez megosztja a figyelmét, kevésbé tud akkor informális kapcsolatokat építeni.
Kalas Vivient, a Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének főreferensét, és Rajnai Gergelyt, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezető elemzőjét hallották.
Világtükör.
Alig több mint egy héttel az európai parlamenti választások előtt az előzetes felmérések több tagállamban is mutatják a radikális, a konzervatív vagy éppen a nemzeti jobboldali pártok erőteljes előretörését. Jelezte Csepeli Réka, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa. A riporter Szabó Gergő.
Az Ipsos által a Euronews-nak március 19-én közreadott felmérésre támaszkodtam ebben az elemzésben. Tehát itt olyan erőteljes, radikális, konzervatív vagy nemzeti jobboldali párti előretörés figyelhető meg gyakorlatilag valamennyi országban. És itt kiemelném elsősorban, hogy a 6 az unió kemény magjaként emlegetett alapító tagállamban is. Én elsősorban Franciaországra koncentrálok, hiszen itt éltem 30 évig. De hát Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Luxemburgban, tehát figyelemre méltó, hogy a kemény magban is ez a jobbra tolódás érzékelhető. Itt elsősorban a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak miatt, másodszorban pedig a vásárlóerő rohamos csökkenése, a franciák elsődleges aggodalma magyarázza ezt az erőteljes jobbratolódást. Rassemblement National, tehát a nemzeti tömörülés Marine Le Pen nevével fémjelzett, illetve Jordan Bardella által vezetett listája már 34%-on áll, míg a Macron-féle Renew Valéry Ayer vezetésével 17%-ot sem ér el. Tehát ez egy igen erőteljes előrelépés, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát ezzel párhuzamosan ugye a zöldek és a liberálisok valóságos összeomlását jelzik ezek az előre készített felmérések. 17 képviselőt is veszthet ez a két párt, ami azért igen jelentős csökkenés majd az ő erőviszonyaikat tekintve. Megfigyelhető, hogy itt tulajdonképpen a központi kérdés az az lett, hogy ki kerül a harmadik helyre. Tehát itt egyenlőre az előzetes felmérések szerint a meggyengült Renew párt kerülne, ami ugye az Emmanuel Macron által, francia elnök által indítványozott liberális koalíciót jelenti, de ugyanakkor a megerősödő radikális jobboldali ECR, tehát az európai konzervatívok és reformerek pártja, ugye a Giorgia Meloni és a Fratelli d'Italia nevével fémjelzett pártcsoport, illetve az ID, tehát az identitás és demokrácia, amit a francia nemzeti tömörülés Marine Le Pen, Jordan Bardella neve fémjelez, kiszoríthatnák ezt a Renew liberális Macron által indítványozott pártcsoportot, és egészen a 6. helyre szoríthatják a zöldek pártját. Tehát most már kezdik pedzegetni ezt a...
Az Európai Parlamentben milyen összetételű képviselőtestület várható?
Úgymond status quo, az Európai Néppárt, tehát a von der Leyen-féle néppárt és a szocialisták és demokraták pártja közötti paktum vagy megállapodásokon múlt. Na most Ursula von der Leyen egy jobbra mozdulással, Meloni felé tett jobbra lépéssel, ez radikálisan befolyásolhatja a néppárt politikáját is, tehát ez semmiképpen sem maradhat figyelmen kívül. Nem régen a Marion Maréchal listavezető Éric Zemmour-féle Reconquête visszahódítás párt is csatlakozott ehhez az európai konzervatívok és reformerek pártjához, illetve ne felejtsük el, hogy februárban a Fidesz is bejelentette, hogy a júniusi választásokat követően csatlakozni kíván ehhez a pártcsaládhoz. Tehát, hogyha egy ilyenfajta összefogást megfigyelünk, nem adtam össze még a lehetőségeket, hogy hány képviselőt tudna kiadni egy ilyenfajta európai konzervatívok és reformerek pártcsoport. Ugyanakkor ez igencsak megerősödne, ha valóban a Fidesz, illetve a Reconquête visszahódítás párttal megerősödik a Fratelli d'Italia, Vox és egyéb pártok nevével fémjelzett ECR csoport, és emellett az Ursula von der Leyennel való összefogáson van a fő hangsúly.
Cseppeli Rékát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát hallották.
Világtükör.
Az esküdtszék mind a 34 vádpontban bűnösnek mondta ki Donald Trump volt amerikai elnököt, republikánus elnökjelöltet, az ellene üzletiratok meghamisítása miatt hallgatási pénz kifizetése nyomán indult büntető eljárásban. A bíró a büntetés mértékének közzététételét július 11-ére tűzte ki. Magyaris Tamás, az ELTE emeritus professzora szerint akár komoly börtönbüntetést is kaphat Trump, de ha megválasztják, a rácsok mögül is irányíthatja Amerikát. A riporter Zsámboki Zsolt.
A felmérések szerint az, hogy Donald Trumpot elítélték, némiképp befolyásolhatja az esélyeit, de felmérések szerint nem drámaian. A felmérések szerint az emberek kétharmada úgy gondolja, hogy ez nem fogja változtatni a választási preferenciáit. 17% úgy gondolta, hogy kevésbé hajlik arra, hogy Trumpra szavazzon. 15% viszont úgy gondolja, hogy inkább Donald Trumpra szavaz ezek után, hiszen úgy gondolják nagyon sokan, hogy egy politikai indítatású eljárás volt ez Donald Trump ellen. Ami viszont érdekes az, hogy az úgynevezett kulcsfontosságú államokban, és ez az, ami Donald Trumpra igazán veszélyt jelenthet, az embereknek enyhe többsége 50% fölött, 52-53% meggondolná, hogy Donald Trumpra szavazzon, hogyha ténylegesen elítélik. Ugyanis ez az elítélés, tehát az esküdtszéknek a verdikje, illetve az, hogy majd a bíró valamilyen fajta büntetés kiszab, ez nem a történetnek a vége, hiszen teljesen biztos az, hogy Donald Trump fellebezni fog, és a fellebezési eljárás hetekre, hónapokra húzódhat el. Tehát az, hogy őt elítélték, és egy elítéltként indul az elnökválasztáson, az még egyáltalán nem biztos.
Egyáltalán milyen büntetést kaphat? Mi van a pakliban?
Háromfajta büntetésre számíthat. Egyrészt egy aránylag egyszerű dolog, hogy pénzbüntetést kap. Persze hát ennek a mértéke eléggé magas lehet. Egy másik perbe nagyon jelentős összeg megfizetését érték, amit később benyitett egy felevételi bíróság. A második, hogy próbaidőre ítélik el, tehát felfüggesztett büntetést kap. És a harmadik pedig, hogy börtönbüntetést kap. Ebben az esetben idézőben be kellene vonni a börtönbe. Hogyha börtönbüntetésről beszélünk, akkor hogyha minden 34 házvártonba a bűnösnek találták, ezek egyenként 4 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatók, ami azt jelenti, hogy maximális esetben 130-40 évre is ítélhetnék. De hát ez nyilván csak technikai jellegű kérdés. Az, hogyha bevonulna a börtönbe, és be kellene vonulni a börtönbe, ez újabb komplikációkat vetne föl, hiszen minden elnököt, volt elnököt megilleti a titkosszolgálati védelem, és hát ebben az esetben gyakorlatilag egy börtönt át kellene alakítani, ne szinte teljes mértékben, hogy megfelelő védelemben részesüljön ott Donald Trump.
De egy érdekes jogi helyzet is előállhat. Azt olvastam, hogy akár még börtönből is kormányozhatja Amerikát, hogyha megválasztják és ott ül.
Igen, az Egyesült Államoknak az alkotmánya mindössze annyit ír elő, hogy az elnöknek minimum 35 évesnek kell lenni, 14 évig kell azelőtt állandó lakosnak lenni az Egyesült Államból, hogy elindul az elnökválasztáson, és született amerikainak kell lenni. Donald Trump ennek a három kritériumnak megfelel, és egyszer volt olyan eset, amikor egy szocialista elnökjelölt a börtönbe kampányolt, és közel 1 millió szavazatot kapott 1920-ban, tehát valóban technikailag előáll. Hát ez a nagyon paradox és furcsa helyzet, hogy egy börtönből irányítják az Egyesült Államokat. Ez azért meglehetősen abszurd és bizarr helyzet lenne, nem lehet semmit se kizárni.
Magyaris Tamást, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzorát hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.